Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában. Trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra a szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremi a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nékünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, a mai Isten tisztelet alap igéjét, Ezékiel könyvének 21. fejezetéből, a 6. verstől a 10. versig. Ezért így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia, vesd tekintetedet Jeruzsálem felé, mondj szózatot a szent helyekről, és prófétálj Izrael földje ellen. Mondd Izrael földjéről, így szól az Úr. Én rád támadok, kihúzom kardomat hüvelyéből, és kiirtok belőled igazat és bűnöst. Mivel ki akarok írtani belőled igazat és bűnöst, azért jön ki kardom hüvelyéből, mindenki ellen, déltől északig. Akkor majd megtudja mindenki, hogy én az Úr húztam ki kardomat hüvelyéből, nem is tér az vissza. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, a mai alkalommal is azt az igét olvastam föl, amit a tegnapi napon, és amely arról szól, hogy Isten olykor kivont karddal közeledik az ember felé. Érzékeljük talán ezt akkor, amikor a technikai eszközök révén, televízió, rádió, internet közel jön, a mi életünk közelébe jön sok katasztrófa. Sok katasztrófának a híre eljut, a részletekig apró képeket, embereket, áldozatokat láthatunk. És gyakran érezhetjük, hogy felolvasott profécia teljesedik be, és annak is a 8. verse. Mond Izrael földjéről, így szól az én Uram az Úr, én rád támadok, kihúzom kardomat hüvelyéből, és kiírtok belőled igazat és bűnöst. Gyakran érezzük, hogy talán méltánytalanul és talán túl sok ember pusztul el ezekben a katasztrófákban. Talán méltánytalanul és túl sokan mennek el azok közül, akik igazak. Aztán talán azt is megértjük, hogy amikor az igaz szenved, akkor nem a saját vétke, saját bűne miatt feltétlenül, hanem azért, mert egy közösségnek a tagja, amely közösséggel, ha tetszik, ha nem, ha akarjuk, ha nem, bizonyos helyzetekben sors közösséget kell vállalni, és nem lehet kikerülni azt, hogyha az egyik tagja a közösségnek vétkezik, akkor a többi ne szenvedjen, csak az az egy. Azonban, hogyha ezt még magunkba le is tudjuk rendezni, és meg tudunk nyugodni afelől, hogy a közösség áldásait és terheit, a jó dolgokat és a rossz dolgokat is el kell hordoznunk, akár egy családban, akár egy gyülekezetben, de egy nép is ugyanúgy hordozza egyesek bűneinek a háborúit és a sorsrontásokat. Azonban, ha ezt le is rendeztük magunkban, és Isten színe előtt megnyugszunk, mégis ott van a kérdés, felmerül a kérdés, hogy Isten miért hagyja, miért nem parancsol megállt, és miért nem mondja azt, hogy na most ebben a pillanatban kimentem a bűnösöket. Miért nem szán meg bennünket olykor-olykor,
Miért nem nyúl bele úgy az életbe, hogy csodálatosan kimenti az ő híveit? Azt gondolom, hogy részben azért van ez így, kedves testvéreim, és azért van, hogy az igaznak is szenvednie kell a sors közösségen túl, mert mi magunk, az ember ássa önmagának azt az árkot és azt a gödröt, amibe annyira belereked, hogy már nem tud utána kimászni belőle. Hiába éli igazán az életét, hiába tér meg, már ott van a gödörben. Olyan ez, mintha mi magunk ásnánk a sírunkat, és mondja az Úristen, hogy ne tedd, még csak térdig él a gödör, és szól hozzánk, hogy ne tedd, ez nem jó, az ember pedig tovább ás. Aztán már derékig ér, és még mindig nem hagyja abba, az Isten szól, ne tedd, de az ember ássa a saját sírját. És aztán már a fejünk búbjáig ér, és akkor szól az Úr, hogy még van lehetőség arra, hogy abba hagyd és kimász a gödörből, de sokszor ekkor sem hagyja abba az ember. Aztán van egy pont, ami után már nincs kimenekelés. Amikor már olyan mély a gödör, hogy az ember nem tud kimászni belőle. Van egy pont, ami után nincs visszaút, akárhogy is szeretnénk, akármennyire is meggondoljuk magunkat, akármennyire is meg szeretnénk változtatni az életünket, mert már benne vagyunk a bajban, a betegségben, a bűnben. Izrael számára is eljött egy pont, amikor már nem lehetett feltartóztatni az észak-keletről érkező babiloni és később asszír hadakat. Isten nem állt oda már, hanem hagyta, hogy előzönöljék az országot, hagyta, hogy lerombolják a várost. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan imádkoztak azokban az időkben, amikor rabságba, fogságba hurcolták a népet, és mégis el kellett menniük. Ott voltak már a gödör mélyén ugyanis. És a világnak, és az Isten által teremtett világnak ez a természete, hogy az ember maga ássa meg önmagának a gödröt, a rossz élethelyzetet, és maga teremti meg földi világban a poklot önmaga számára. Erről szól egy beszélgetés, amelyet talán a szokásosnál egy kicsit hosszabban fogok most idézni, de nagyon minden egyes szavával mélységesen egyetértek, és úgy érzem, hogy egy kicsit jobban megértjük azt, hogy miért jön el az a pont, amikor Isten azt mondja, hogy kivonom a kardomat, és a büntetés következik. Az ismert amerikai lelkész Billy Graham leányával, Ann Grahammel készítettek egy interjút egy rádióműsorban, amelyben Jane Clayson, riporternő megkérdezte őt az utóbbi idők borzalmas eseményeivel kapcsolatban. Hogyan engedhette meg Isten, hangzott a kérdés, hogy ilyenek történjenek? Ann nagyon mély, éles látásra utaló választ adott. Úgy hiszem, hogy Isten nagyon elszomorítja, ami velünk történik. Ám évek óta azt mondjuk neki, menj ki az iskoláinkból, menj ki a kormányunkból, és távozz az életünkből. És ő, amilyen úriember, gentleman, csendben hátrahúzódott. Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket békén? Oher, akit meggyilkoltak, testét nemrég találták meg, arra panaszkodott, hogy nem akar imádságot az iskoláinkba. És mi azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, hogy jobb, ha nem olvassuk a Bibliát iskoláinkban, a Bibliát, amely azt mondja, ne ölj, ne lopj, és szeress fele barátodat, mint önmagadat. És mi azt mondtuk, rendben. Aztán dr. Benjamin Spock azt mondta, ne fenekeljük el a gyermekeinket, ha rosszul viselkednek, mert a kis személyiségük megsérül, és lerombolhatjuk önbecsülésüket. Zárójelben Spock fia öngyilkos lett. És mi azt mondtuk, egy szakember biztosan tudja, miről beszél, és azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, hogy a tanárok és az osztályfőnök jobb, ha nem fegyelmezik a gyermekeinket, amikor rendetlenül viselkednek. És az iskola vezetői azt mondták, hogy a tanárok inkább meg se érintsék a diákokat, nehogy ezzel rossz reklámot csináljunk az iskolának. És semmiképpen sem akarjuk, hogy bepereljenek bennünket, és mi azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, hagyjuk, hogy diáklányaink abortuszt végeztessenek, ha akarnak. És nem kell, hogy azt elmondják a szüleiknek, és azt mondtuk, rendben. Aztán egy bölcs vezető azt mondta, mivel a fiúk fiúk, és úgyis meg fogják tenni, adjunk a fiú diákjainknak annyi ószert, amennyit akarnak, és nem kell, hogy erről szüleiknek beszámoljanak. És azt mondtuk erre, hogy rendben. Aztán valaki az általunk jelentős posztra megválasztottak közül azt mondta, hogy nem számít, hogy mit teszünk a magánéletben, ha elvégezzük a munkánkat. Újból egyetértve velük azt mondtuk, nem számít, mit tesz valaki, beleértve a vezetőket, az elnököt is a magánéletben, amíg van munkánk, és a gazdaság jól működik. Aztán valaki egyre tovább lépett ebben a csodálatban, és mesztelen gyermekek képeit publikálta, majd tett még egy lépést, és ezeket elérhetővé tette az interneten, és azt mondtuk, rendben. A szabad szólás joga ezt lehetővé teszi számunkra. És aztán a szórakoztatóipar azt mondta, csináljunk tévéműsorokat, mozifilmeket, amelyek az erőszakot, az erkölcstelenséget, a tiltott testi kapcsolatot reklámozzák. És készítsünk olyan zenefelvételeket, amelyek bátorítanak a nemi erőszakra, a kábítószer fogyasztására, a gyilkosságra, az öngyilkosságra, és különböző sátáni témákat dolgoznak fel. És mi azt mondtuk, ez csak szórakozás. Nincs is rossz hatása, és különben sem veszi senki komolyan, úgyhogy csak hadd menjen. Most pedig feltesszük magunknak a kérdést. Miért nincs gyermekeinknek lelkiismerete? Miért nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között? És miért nem okoz nekik problémát, hogy megöljék az idegeneket, osztálytársaikat, saját magukat? Talán, ha elég hosszan és keményen gondolkodunk rajta, ki tudjuk találni. Azt hiszem, elég sok köze van mindennek ahhoz a mondáshoz, ki mint vet, úgy arat. Eddig az idézet. És még ehhez szeretném hozzáfűzni, kedves testvéreim, hogy egyszer egy gyilkosság történt egy osztályteremben. Az egyik diák megölte a másikat, és az egyik tanuló a következő levelet írta. Kedves Isten, miért nem mentetted meg azt a kislányt, akit megöltek az osztályban? Tisztelettel egy érintett tanuló. És valaki válaszolt erre a levélre. A következőt írta. Kedves érintett tanuló, ki vagyok tiltva az iskolából. Tisztelettel, Isten. Gyakran az ember kitiltja tehát döntéseiből, életéből, fontos dolgokból, gyermeknevelésből, iskoláinkból, különböző alapokiratokból Istent, az ő nevét, a kereszténységet. És aztán csodálkozik, hogy mennyi baj van, mennyi főleg erkölcsi, társadalmi gond van. Igen, nem Isten akarta kivonni a kardot. Nem ő volt az, aki alig várta már, hogy az ember vétkezzen, hanem mi magunk ástuk ezt a mélygödröt. Igen, a kivont kard direkt módon nem Isten akarata. De mégis, hogyha jobban meg szeretnénk érteni, akkor talán érdemes elgondolkozni azon, hogy az általa teremtett világban élünk, amelyet Isten úgy alkotott meg, hogy ennek a világnak van egy rendje. És azt kell mondjam, hogy egy jó rendje van. Olyan rendje van ennek a világnak, amely az ember bőségét és boldogságát szolgálja. Azonban az ember azt gondolja, hogy a világ törvényeit, törvényszerűségeit át lehet hágni. És azt lehet mondani, hogy nem számít az, amit az Isten mond. Nem számít az, amit a 10 parancsolat leír. Én jobban tudom. És az ember elindul a bűnnek az útján, hiszen az ős bűn is így módon indult el az engedetlenség útján. Amikor azt mondta az első emberpár, hogy én jobban tudom, hogy melyik fáról ehetek, vagy sem. Én jobban tudom, hogy melyik gyümölcs jó nekem, vagy sem. És akkor megtörtént a bűneset. Azonban ebben nem az a tragédia, hogy az ember, mint egy rossz gyerek, engedetlen, hanem sokkal inkább a következménye, ami miatt szenvedünk, ami miatt még az istentelen is az Isten nevét hiába valóan felveszi a szájára, az ő nevét. Ugyanis, ha az ember átlépi a határokat, és az Isten által teremtett világrendben azt mondja, hogy én jobban tudom a szabályokat, és majd én alkotok törvényeket, akkor vállalnia kell a következményeket. Vállalnia kell annak a következményeit, hogy maga akarja megszabni a játékszabályokat. Mert akár tetszik, akár nem, Isten szabja meg a játékszabályokat. És hogyha az ember túl sok mérget eszik, akkor meg fog halni. Akármennyire is azt gondolja az ember, hogy nekem jó a méreg. Tudjuk jól, és ismerjük, hogy ilyen okozati törvényeken nyugszik az egész világegyetem. És az első és nagyon fontos dolog az alázat, hogy ezt elfogadjuk. Nagy teljesítmény ez egyébként a mai embertől, aki azt gondolja sokszor magáról, hogy ő mindent jobban tud, ő tudja, hogy hogyan kell önmagát megvalósítania, tudja, hogy hogyan kell élni az életet. Erről a magas lóról kell leszállnunk, és ahogyan ugyanebben a fejezetben írja Ezékiel, félre a süveggel, le a koronával. Nem marad úgy, ahogyan most van. Legyen a magas alacsony. Ezt mondja Ezékiel által Isten. Félre a süveggel, félre a koronával. Alázkodjon meg az ember Isten előtt, és akkor el tudja fogadni, hogy igen, van oka annak, ami miatt én itt vagyok a gödör mélyén. Akkor el tudja fogadni annak, hogy ha sokat eszek, akkor elhízok, és magas lesz a vérnyomásom, és infarktus fogok kapni, mert ez ennyire egyszerű és ennyire logikus. Csak mi nem akarunk ilyen törvényszerűségekről tudomást venni. Persze nem csak a vas törvények léteznek, és nem csak erről szeretnék a mai alkalommal beszélni, mert ugyan az elején arról szóltam, hogy katasztrófákban és a végső pont után már Isten legtöbbször nem mozdul meg, hiszen ez a világnak a törvényszerűsége. Azonban a lelki szinten, hogyha az ember akár egy súlyos, tényleg gyógyíthatatlan ember már nem is gyógyul meg, de lelkileg még az utolsó pillanatig is hozzá lehet fordulni. Még a végső ponton is lehet azt mondani, hogy igen, Uram, lehet, hogy már itt vagyok a gödör mélyén, nem sokára meg fogok halni, a baj, a bűn, a betegség elborított, de én már szánom az én bűneimet, és tudom, hogy ez nem jó. Lelkileg hozzá lehet fordulni, és bár Ezékiel könyve hemzseg az ítéletes proféciáktól, de hogyha a vége felé ellapozunk, a 34. fejezettől már egy más hang nem is kezd megszólalni a fogságban lévő zsidók számára. Nem csak a bűnbánatra való hívás, hanem a remény megláttatása is ott van. A 34. fejezetből szeretnék néhány verset felolvasni. 11. verstől olvasom az ígét. Mert így szól az én Uram, az Úr, majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szórodva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszórodtak, egy felhős borús napon. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból. Azután beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izrael hegyein, a völgyekben, és az ország minden lakóhelyén. A jó pásztorról szól ez az ige. Arról a jó pásztorról, amelyről Dávid király a 23. Zsoltárban bizonyságot tesz, arról a jó pásztorról, aki által van feltámadás, aki igenis összegyűjti az ő népét, és elsősorban lelkileg helyreállít bennünket. Lelkileg helyreállít, és azt jelenti ez, hogy megtisztít, és ráállít egy olyan útra, amely a lehetetlen helyzetből is a kiút reménységét csillantja föl. Jézus Krisztusról van szó, Istennek arról a szándékáról, hogy bár vétkeink miatt vagyunk ott, ahol vagyunk, bár katasztrófákat és bajokat kell elszenvednünk, bár megnyomorítanak bűneink, de ott áll a kereszt, és van kimenekedési lehetőség. Lehet, hogy életünk drasztikusan már nem lesz jobb. Lehet, hogy megmaradnak bajaink, lehet, hogy a fájdalmak nem múlnak el, hiszen tudjuk, Pál apostol is egész életében szenvedett, ami nagyon súlyos betegsége lehetett. Ezékiel prófét, akinek az igéjét olvastam, ő is súlyos beteg volt. Ott volt a fájdalom az életükben, de belül már átfordult valami. És ez olyan vigasszal, olyan reménnyel, olyan hittel töltötte meg az életüket, hogy a fájdalmat is könnyebb volt elhordozni. Csak meg kell vizsgálnunk, miért jutottunk oda, és akkor talán reményünk van arra, hogy a külső körülményeink is megjobbulnak, és reményünk van arra, hogy ahogyan Jézus sok beteget meggyógyított, úgy a mi életünkbe is, nem csak a lelki megtisztulással, hanem a testi megtisztulással is bejön. Adja Isten, hogy tudjuk így alázattal elfogadni az ő szabadítását, és tudjuk a mi lelkünkben felajánlani neki az összes bűnünket, elismerve azt, hogy én vétkem, én nagy vétkem, ahogy ez a katolikus bűnvalló imádságban benne van. És hogyha ezt megtesszük, és tudom, hogy sokszor megtettük már mi, akik itt vagyunk, akkor egy szinten feljebb kerülünk, és egyre közelebb kerülünk az Úr Jézushoz. Leginkább lélekben, de mint a mi lelkünknek, a belső lényegünknek a burka, a kérge, a mi testünk is jobb állapotba fog kerülni. Így készüljünk alázatosan a lelki közösségre, az úrvacsorára, amely által ünnepeljük azt, hogy Jézus meghalt értünk, és megmentett bennünket a bajból, és az ítélettől, és az Isten haragjától. Amen. Istenünk, mi az ígéret és a jövő gyermekei vagyunk a te elhívásod szerint. Megvalljuk, hogy mégis könnyen elveszítjük reménységünket. Istenünk, elfogadjuk kegyelmedet, megvalljuk azonban, hogy gyakran nem adjuk tovább a bocsánatot embertársainknak. Istenünk, szeretjük elfogadó szavadat hallgatni, megvalljuk azonban, hogy mi gyakran elítélő és kirekesztő szavakat mondunk embertársainknak. Istenünk, életedet adtad értünk, megvalljuk viszont, hogy félünk az áldozathozatalatól, és gyakran vétkes kompromisszumokat kötünk, megalkuszunk. Megállunk előtted, és kérünk, tisztíts meg minket, mutasd meg egyéni érdekeink szűk határa mögött a végtelen jövőt. Táplálj és üdíts fel, vedd el félelmünket, szorongásunkat, amely távol tart tőled és embertársainktól. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.